Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Köszöntjük a hallgatókat szeretettel. Mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető partnerem Hambakó Magdolna, textil baba készítő művész. Városunkban azt gondolom, hogy közismert nagy büszkeségünk. Magdi, ahol elindul versenyen nyer, Kis Tamás a sörfőző versenyen, te a baba készítő versenyen, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk a halasiakra. Magdi, köszöntelek szeretettel.
Köszöntöm én is a hallgatókat és téged is.
Nemrégiben ismét versenyen vettél részt, és hát nyertél, majd mindjárt megkérdezzük a részleteket. Szerintem Magdi, ha már téged meglátnak meg a babákat a versenyeken, akkor már lekonyul mindenki. Lassan úgy kéne indítani a versenyeket, hogy Hambakó Magdin kívüli helyezéseket hirdetnek. Mesélj nekünk, hol volt ez a verseny?
Ez most Győrben volt, a Zicsi Palotában rendezték 22. baba készítési versenyt, illetve baba és mackó készítési versenyt.
Mivel indultál? Egy konkrét munkával, vagy ilyenkor több munkát is viszel?
Mindig egy munkát viszek, elég nagy az alkotás, és felszállítani sem egyszerű, úgyhogy ennek a címe volt a Rózsás vidék, ez egy vidéki angliai kisház, és ezzel indultam most.
És akkor, ha jól gondolom, ebben nem csak házacska volt, hanem voltak szereplők?
Pontosan. Ha jól emlékszem, 7 nagyon pici baba van a házban, és kívül van egy nagyobb.
Miből készült, hiszen ugye textil baba készítő művész vagy, de azért ezek nem mindig csak textilből vannak.
Így van. Most nem textilből készültek, hanem van ez a levegőn száradó agyag, és abból készítettem a babákat. Hát a ruhájuk az természetesen textil, tehát ezek a művészbabák, ezek bármilyen pózba beállítható babák, és kicsit próbáltam aprólékosabban elkészíteni, mint korábban.
Hát ezt nehezen tudjuk elképzelni, mert látva a munkáidat, hogy még attól aprólékosabban. Meg lehet-e nézni egyébként? Gondolom van róla fotó.
Igen, van fönn. A Halas Médián is van fotó, és hát ott lehet megnézni igazából, meg szeretném, hogyha jövőre lenne újra Kiskunhalason egy kiállítás, és ott majd meg lehet tekinteni az új műveket is.
Mindenképpen igyekszünk mi is megmutatni, rádió lévén azért van nyilván honlapunk, és akkor ezt megláthatják a hallgatók. Mennyi ideig tartott egyébként a Rózsás ház alkotás elkészítése?
Ez is hasonlóan az előzőekhez olyan 380 órát vett igénybe, körülbelül majdnem 400-at. Pontosan nem tudom, de általában, ha hozzáfogok, akkor föl szoktam írni, hogy mennyi időt dolgozom vele, mert sokszor rákérdeznek, és korábban nem tudtam volna megmondani.
Hát, hogy hirtelen, miközben beszéltél, osztottam a fejemben, hogy 167 órás egy munkahónap, napi 8 órával számolva, tehát akkor, ha napi 8 órában nézzük, hogy készítetted mondjuk ezt az alkotást, akkor majdnem 2-3 hónapos munka. És gondolom, azért nem napi 8 órát.
Pontosan, így van, így van. Úgyhogy hát most, mivel előrébb hozták ezt a versenyt, kicsit kapkodva, meg szabadságot kivéve sikerült összehoznom, de élmény volt így is.
Akik személyesen akarnak gratulálni neked, az ékszerboltban tehetik meg. Ugye itt mondtad, hogy ez hobbi, hiszen nem napi 8 órában foglalkozol vele. Hogy indul egy ilyen történet? Tehát most például célul tűzted ki, hogy ezen a versenyen indulni fogsz, és oda készítesz egy művet, vagy pedig ettől függetlenül van egy ihleted, és akkor megszületik a munka, vagy félúton, és utána döntöd el, hogy nevezel egy versenyre. Hogy működik ez?
Általában úgy szokott működni, hogy mindig vannak új ötleteim, tehát így körülbelül 12-3 évvel előre vagyok, és igazából nem tudom, hogy jövőre indulnék-e versenyen, de megvan, hogy miket fogok elkészíteni, hogy miket szeretnék elkészíteni majd.
Ígérjük hallgatóknak, hogy erre rá fogok kérdezni a beszélgetés végén, ha természetesen elárulható. Visszatérve a versenyre, ilyenkor egy napig vagytok ott, két napig, hogyan képzeljünk el egy ilyen versenyt?
Egynapos programok vannak, sajnos ez nekem elég komoly gondot okoz, hogy háromszor föl kell utaznom egy ilyen verseny miatt, de minimum háromszor, tehát 4-szer kellett volna most. Hát ugye, mivel másnap már nincs program, tehát akkor hazajövünk, úgyhogy egy kicsit tortúra ez.
Hány verseny van egy évben egyébként, amin mondjuk te szoktál indulni?
Igen. Évente egy verseny van, évente egyről tudok.
Tervezed, hogy mindig indulni fogsz? Elkeserítve a versenytársakat, mert hosszú évek óta, ha jól emlékszem, mindig te nyered.
Szeretnék.
Hamarosan folytatjuk a beszélgetést. Azt gondolom, hogy sokan ismerik, és sokan nem ismerik, hogy hogyan indult ez a történet Magdi életében, ami nekem azért is nagyon kedves, mert mi hosszú évekig osztálytársak voltunk az általános iskolában, és habár az összes emlékkönyvben rajzottunk Magdi körül, hogy ő rajzoljon bele, és az anyukája rajzoljon bele, mert olyan gyönyörűeket festett és rajzolt, de azt azért nem gondoltuk, hogy ilyen fantasztikus karriert futsz be az alkotás terén, úgyhogy egy kicsit a múltba fogunk kanyarodni. Maradjanak velünk, Hambalkó Magdolna, textilbaba készítő művésszel beszélgetünk.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Palas Rádióban.
Köszöntjük szeretettel hallgatóinkat, és folytatjuk a beszélgetést Hambalkó Magdolnával. Textilbaba készítőművészről beszélünk. Egy kicsit ígértük, hogy az életutat ismét átismételjük, hiszen több évvel ezelőtt már beszélgettünk mi erről, hogy hogyan indult a te életedbe, hogy úszott be ez a történet. Ugye én azért is vagyok képben, mert osztálytársak voltunk. Hogy indult ez, amikor kicsi lány voltál? Mi szerettél volna lenni? Ez mindig egy olyan érdekes dolog, és nagyon sokszor ráérez az ember az ő útjára, óvoda a környékén, kisiskola környékén, hogy mi is az, amiben ő igazán akar alkotni, tenni.
Ezen úgy nem gondolkoztam akkor sem, viszont nagyon szerettem rajzolni, varni, tehát 8 évesen egyedül vartam babaruhákat, könnyjelzőket, de így nem tudtam volna megfogalmazni azt, hogy mi szeretnék lenni.
Kézzel vagy varrógéppel?
Kézzel.
Édesanyád is emlékszem, hogy fantasztikus kézügyességgel rendelkezett. Ez akkor azért genetikus is, gondolom, vagy örökölted is talán ezt a kézügyességet, de gondolom láttad is. Mire emlékszel?
Így van, nagyon sokat rajzolt, festett, tényleg rendkívül ügyes volt, és hát most már nem. Sajnos nem olyan állapotban van, de évekkel ezelőtt még tényleg szívesen rajzolt, festett, nagyon-nagyon kreatív volt. Valamilyen szinten az apukám is, a két testvérem szintén, tehát ez szerintem a családban. Tényleg azt gondolom, hogy visszamenőleg a dédnagyszüleim még tudok történeteket. Apai dédnagyapám volt, nagyon-nagyon kreatív, hegedűt készített akkor. Nem is tudom, mi volt az ilyen, hát ilyen nagyon kezdetleges automata. Annak mondhatnám, hogy a tyúk megtojt, és akkor a kis tojás kigurult valami külön helyre, akkor fából készített biciklit. Érdekes, igen.
Mekkorát?
Rendes, használható kerékpárt.
És használták is egyébként?
Azt nem tudom, a történetet nem tudom, csak ennek tényleg híre volt, úgyhogy ezt többször hallottam.
Az iskolában mennyire erősítettek meg téged ebben a képességedben?
Igazából mindig elismerték, hogy az átlaghoz képest ügyesebb vagyok, de mivel a rajz nem egy fontos tantárgy, illetve hát ezt azért úgy éreztették, olyan nagyon nagy sikerélményem nem volt.
Szünetben beszélgettünk erről, hogy szerencsére azért nem vették el a kedvedet az alkotástól.
Igen, azt nem sikerült elvenni, meg remélem nem is sikerül a későbbiekben sem. Rengeteg örömet ad, igazából tényleg nagyon-nagyon elismernek itt a közvetlen környezetemben is, vagy akárha egy versenyen megjelenek, azért oda jönnek hozzám, gratulálnak, beszélgetnek velem, és tényleg elismerő szavakat, mondatokat hallok.
Mesélj egy kicsit tovább az iskolai élményekről, hogy ez a kreativitás vonal igazán nem szorítható bele tantárgyakba valójában. Hogyan alakult az életedben? Én arra emlékszem, hogy középiskolás korunkban olyan cipőd volt, amin te ragasztottad a mintákat, hát én szét voltam csapva.
Sőt, festettem a cipőket. Sokan rákérdeztek, hogy hol vettem meg, hol lehet kapni, na most én ezt azért nem reklámoztam, hogy azt én saját kezűleg készítettem, úgyhogy te tudod.
A ruháidat is jellemző volt, hogy magad vartad? Mondjuk így serdülőkor környékén?
Így van, igen. Az egyik barátnőm mesélte, hogy Baján voltunk nyaralni, és hogy ő arra emlékszik, de én ezt már elfelejtettem, hogy a sátorban én vartam a saját ruhámat, és hogy ezen el volt képedve, hogy ott, és hogy saját kezüleg.
Mindig is vonzottál az anyagokhoz, textilhez, és egyáltalán az ötleteket is te találtad ki egyébként? Tehát amikor mondjuk buliban magad vartad a ruhát.
Egyértelmű, így van, igen.
Divatlapok, valami forrás?
Arra pontosan nem emlékszem, divatlapon biztos nem volt, de úgyha megtetszett valami, akár utcán, vagy egy kirakatban, akkor valahogy becsempésztem az én ruhatáramba.
Vannak kedvenc anyagaid és színeid?
Szerintem nincs. Nagyon sokféle anyagból dolgozom.
innen fogjuk folytatni. Tehát Magdi maga varta a parti ruháit és a cipőit, most már tudatjuk a világgal, ha bár akkor nem volt. Ez teljesen publikus, ahogy elmesélted, csak a hozzád közel állók tudták ezt a képességedet, és a fiatal felnőtt korra fogjuk folytatni, mert ugye ezzel a baba készítés ez valahol elindult a parti ruha varrás után, serdülőkor után. Hambakon Magdival beszélgetünk tovább.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Köszöntjük a hallgatókat szeretettel, és folytatjuk a beszélgetést városunk büszkeségével, aki ahányszor elindul, mindig megnyeri a textilbaba készítő versenyt, ahogy tette ezt idén is. A fiatal felnőtt kornál tartunk, ugye szakmát mit tanultál, és hogy úszott be az életedbe maga ez a baba készítés?
Ruházati eladónak tanultam, és hát igazából tetszett a divat.
Maga a családalapítás és a baba készítés hogy alakult az életedben?
Baba készítéssel nem foglalkoztam, tehát a baba ruhákat vartam gyerekkorban, utána ugye saját magamnak, aztán miután a gyerekeim megszülettek, utána elkezdtem játékokat készíteni.
Akkor nem vásároltál babánkat, meg játékokat, mint sokan, hanem ösztönösen, hiszen mindig is szerettél alkotni, megcsináltad magad.
Így van, vásároltam is persze, és arra emlékszem, hogy babaházat készítettem neki 2 hokedliból, és az a mai napig megvan, és kiállításokra el szoktam vinni. Először Holle anyóház lett belőle, és most egy ilyen 3-szintes maciház.
És akkor ezzel indult a történet. De hogyan folytatódott?
Nem is pont ezzel, mert szerintem a tévémacihoz hamarabb elkészült. Aztán jött ugye ez a babaház. Utána, ha jól emlékszem, a Pumuklit vartam meg, még édesapó nélkül.
De akkor már tulajdonképpen neked ez egy hobbi volt, időtöltés. Tehát akkor nem feltétlenül is szorosan kötődik ahhoz, hogy a gyerekeidnek készítettél
pontosan
játékot, hanem akkor mesélj, hogy indult a ez
hobbi.
Az időt. Más elmindult biciklizni, spinningelni, és a többi. De ugye textilbabát varok, ez keveseknek jut eszébe.
Pontosan. Sokszor elmeséltem ezt a történetet már. A művelődési házba vittem be a munkáimat. Ezek esküvői gyertyák voltak, a mai napig készítek esküvőkre gyertyákat, és ott megkérdezte tőlem Király Gábor, hogy milyen más dolgot készítek még, mert hát a gyertyák igazából megtetszettek neki, és Szűcs Károly is éppen bent volt, és mondtam, hogy babákat készítek, hozzak be, bevittem, ha jól emlékszem, 3 vagy 4 manót vittem be, tehát nem a tévémacit, és akkor ott mondták nekem, ők ketten, hogy akkor egy 20-30-at, hogyha összehoznék, akkor ők szeretnék bemutatni itt a műfázban. Úgyhogy így kezdődött.
Engem az érdekel, hogy otthon benned hogy indult el ez a történet, hogy ilyen manókat, babákat készítettél. Tehát, hogy ugye kiállításra elindultak a te alkotásaid, akkor az Karcsinak és Gábornak köszönhető részben a biztatásának. De az, hogy te magad időtöltésként érezted, hogy ez jó, megnyugtat, kifejezel benne valami olyasmit, amit máshogy nem tudsz elmondani, szóval ez hogy indult benned?
Először volt ugye tévémacit saját gyerekeimnek elkészítettem, aztán a Pumuklit, és igazából, hogy a manók hogy jöttek, tetszett mindig a fantáziavilág, tehát az úgy folyamatosan gyerekkoromtól bennem volt, tehát nagyon sokat fantáziáltam pici lényekről, fatörzsben lakó emberkékről, arról is beszéltem szerintem, hogy én tényleg elképzeltem, hogy az űrgelyukba az ott egy berendezett kis űrgelyuk, tehát egy komplett ház, és a mai napig nagyon sok gondolatom van, amit szeretnék megvalósítani. Tehát számomra érdekes dolog.
Ez származik valamilyen olvasmány vagy filmélményből ez a fantázia érintettség? Tehát, hogy a manók, a tündérek, a föld alatt élő zugolyokban lévő különleges kis lények, tehát kötődik-e valami olvasmányhoz vagy filmhez?
Nem. Amikor én 8 éves voltam, igazából a tévében nem volt ilyen. Ilyen jellegű könyvekre sem emlékszem. Későbbiekben biztos, hogy értek olyan hatások, vagy tehát nem tudom. Ezt úgy érzem én, hogy jön.
akkor ez abszolút tisztán a te lelkedből származó képek, amik megvalósulnak a kezedben.
Úgy gondolom, igen.
Innen fogjuk folytatni, és arról fogom kérdezni Magdit, hogy milyen fantáziaképek vannak most a lelkében, amik még megszületésre vágynak. Hallgatóink, maradjanak velünk.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk a mai beszélgetést Hambakó Magdival. Említetted, hogy tulajdonképpen az, hogy neked ez a hobbid, vagy hát nem is hobbinak nevezném, ez egy művészet, hiszen a lelkedben születik, és fantasztikus művészi minőségben megvalósul. Ez kb. 12 éve indult az, hogy ez a közönség számára is publikus lett Király Gábornak és Szűcs Karcsinak köszönhetően. Azóta jársz versenyre is egyébként?
Nem. 6 éve járok versenyre, tehát akkor voltam először.
Mi indított az első versenyre? Szintén a kollégák, vagy ja, a nem. környezet?
Nem. Többen beszéltek róla, hogy valahol meg kellene mutatni, menjek versenyre. És Bozókiné Tóth Baranyi Andrea volt az, aki hát nem hagyott békén, és folyamatosan is. Ott kell lenned, és Győrbe, és egy nagyon rangos verseny, és még az első verseny előtt is mondtam, hogy fú, majd jövőre, és hát rávett, mondta, hogy van kész munkád is, nem is kell semmit csinálni vele, elviszünk, és stb. Stb. És így indultam először.
És hogy sikerült az első?
Első helyezést értem el, de akkor még két munkát vittem. És mindkettőt elindítottam külön kategóriában, életképek volt a TV Maci, és fantázia kategóriában volt ez az erdei manók és koboldok a Nincs is utcában, és ezzel lettem első.
Akkor mind a két kategóriában első lettél?
Így van.
Ez azóta is töretlenül általában elviszed a pálmát?
Igen, igen, mindig, csak nem viszek kettőt, egy munkát szoktam vinni, és hát ugye viszonylag nagy alkotások, és tényleg tortúra. Tehát nem egy bekeretezett képről beszélünk, hanem ezt ott összeállítani. Elég nagy munka, úgyhogy egyet szoktam vinni minden alkalommal.
Ígértük, hogy beszélni fogunk arról, hogy milyen munkák vannak a lelkedben most, és most én ezt rögtön összekötöm már csak azért is, mert hogy egy élethelyzetben vagyunk, hiszen egy korosztály vagyunk veled, hogy ugye abban az életkorban vagyunk, amikor a gyermekeink kirepültek otthonról, ez mindig egy új szituáció az ember életében. Ezt te hogyan éled meg? Mielőtt elmeséled, hogy milyen fantázia világok vannak megszületőben a lelkedben?
Furcsa volt először teljesen egyedül maradni itthon, ugye a gyerekeim tényleg kirepültek már, és függetlenül attól, hogy napi 9 órában dolgozom, azért sokkal többet vagyok egyedül, és lekötnek ezek a munkák, tehát szokatlan volt persze, de mivel szeretek ezzel foglalkozni, hát
jó érzés.
Persze, persze, nagyon sok örömöm van benne, hiszen ha nem lenne, akkor nem erőltetném.
Tehát akkor tulajdonképpen több időd van ezekre a munkákra, és ezeknek a képeknek, a benned lévő képeknek a megalkotására. No, hát akkor már is ideveztünk, hogy milyen képek vannak benned most.
Dilemmáztam, ugye 4-5 lenne, amit úgy szeretnék összehozni minél hamarabb, és mindig komoly dilemma van bennem, hogy melyikkel is kezdjem. Szerettem volna, még egy pár héttel ezelőtt azt gondoltam, hogy egy ilyen nagyon régi orvosi rendelőt fogok berendezni, mondjuk úgy az 1800-as évek elejéről stílusban. Aztán a másik gondolatom pedig a kastélyokat nagyon imádom. Egy ilyen sárkányos, ilyen középkori kastélyra gondoltam, vízköpőkkel, stb. Úgyhogy lehet, hogy ez az utóbbi fog megvalósulni, egy sziklára fogom fölépíteni. Hát lehet, hogy többet nem árulnék el róla. Körülbelül erről lenne szó.
Ha jól értem, akkor igazából egyszerre egyjel foglalkozol, vagy hogy szokott ez működni?
Egyszerre egyjel, de míg készül ez az egy, addig már a következőket jegyzetelem le, hogy ugye ha arra kerül sor, akkor ne vegyen el sok időt a tervezgetés. És tényleg néha olyan gondolatok villannak be, amit szeretnék mindenképpen megvalósítani.
Ezt egyébként sok művészi alkotó pályán dolgozó embernek javasolják, hogy az ötleteket lejegyzetelni, mert hogy elfújhatja őket a szél, elfelejtheti őket az ember, tehát akkor dolgozol valamin, de hogy jegyzeteled, ahogy jönnek a képek a következő tervezett munkákat?
Igen, pontosan így van. Van egy füzetem, és ott apróra leírom, le is, most már sokszor le is rajzolom, és hát ezért van az, hogy 11-12 munka is már le van jegyezve, és szeretném megvalósítani őket.
Kiskunhalasiak mikor fognak találkozni a munkáiddal legközelebb, tudhatjuk-e?
Én úgy gondolom, hogy körülbelül 2 év múlva, illetve hát ugye az idei évben nem lesz Kiskunhalason kiállítás. Én jövőre szeretnék azért megmutatni az új munkáimból párat. Ugye évente nem tudnám, mert most évente bemutatok egy új munkát, az szerintem kevés. És akkor hát, hogy minél több újdonságot láthassanak, ezért majd jövőre.
Így legyen, nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, nagyon büszkék vagyunk rád, és kívánjuk, hogy ez a sok-sok gyönyörű kép és iklet, ami benned megszületik, valóságot lásson, és mi is lássuk. Köszönjük, hogy itt voltál.
Nagyon köszönöm én is a lehetőséget.
Hambalko Magdolna, Kiskunhalasi textilbaba készítőművésszel beszélgettünk. Tartsanak velünk legközelebb is.